Ebben az adásban néhány erősebb kifejezés is elhangzik, ennek tudatában hallgassatok minket.
Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a felhők felett mindig süt a nap.
Sziasztok, ez itt a Bátor Tábor podcastja a Felhők felett Tüske Ferenccel.
Vargyas Tóth Juliskával.
És vendégeinkkel, függőségről beszélgetünk, ahogy már két héttel ezelőtt is, dr. Kun Bernadettel, aki pszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézet docense, és Dísz Gusztávval, aki Cápa néven is ismert, és Jiu-Jitsu, MMA, több díjjal kitüntetett alakítással is rendelkezik, és állítása szerint még akasztott ember nem volt más már minden, igen.
Sziasztok.
És a függőségről beszélgetünk. Azzal fejeztük be két héttel ezelőtt, hogy mi az, ami hajlamossá tesz talán, van-e ilyen, hogy inkább függő hajlam valaki, vagy nem, illetve hogy milyen védőfaktorok lehetnek, ami fékezi, vagy elterelheti a rácsúszást.
Hogyan tudjuk felvértezni magunkat, valami ilyesmi.
Igen, megvédeni.
Sziasztok! Hát igazából lehet, hogy én azért onnan kezdenék, hogy mik azok a rizikófaktorok, tehát akár ez a függő személyiség vagy hajlam, mert azért lehet azt tudni, hogy bizony vannak olyan személyiségvonások, akár a szerfüggőségnél, és ezek sokszor ugyanúgy megtalálhatók a nikotinnál, az opiátnál, az alkoholnál, amire azt mondjuk, hogy valakinél ez nagyon erős, akkor bizony vigyázni kell. Sose azt jelenti, hogy na, akkor belőle tuti, hogy függő lesz, mert nagyon sok minden más is kell, de például ilyen az úgynevezett szenzoros élménykeresés, hogyha valaki nagyon keresi az izgalmas és új ingereket, állandóan vágyik arra, hogy megtapasztaljon új élményeket, akár új ízeket, vagy utazás, vagy leugrani bungee jumpinggal, meg újszereket kipróbálni, tehát akinél ez nagyon erősen ott van, azért ez számít. A másik az impulzivitás, amikor valakire sokkal inkább jellemző az, hogy ő azonnal szeretné, amit akar, nehezen tudja kivárni azt, hogy majd később ennek lesz valami, nem tudom, jó következménye, vagy inkább többet vár a jóért, de akkor most nem kapja meg, hirtelen dönt, hirtelen cselekszik, ez még nagyon fontos, illetve sokszor valóban akár az önértékelési problémák, a belső bizonytalanság, amit a múlt adásban felmerült, mert ezt az űrt kitölteni, sokszor azért ez ott megjelenik, hogy valamire használom azt a szert. És a rizikó tényező kapcsán nyilván még meg kell említeni a genetikai tényezőt, amiről azt tudjuk, hogy a függőségeknek 50%-áért felelősek a gének, mert a szerfüggőségeknél ezt mindenképpen tudjuk, meg hát nyilván a családi környezet, és nagyon sok olyan akár traumatikus esemény, ami viszont elvihet arra fele, hogy ha nincsenek meg viszont azok a protektív és védőfaktorok, ami ugye a másik fele, akkor bele tud csúszni könnyebben az a személy. A protektív vagy védőfaktoroknál a társas szempontokat mindenképpen ki kell emelni, tehát hogy van-e a gyereknek, vagy akár a felnőttnek az életébe olyan valaki, aki tud egy nagyon biztos támaszt adni neki, aki ott van mindig. Nem biztos, hogy ez a szülő, lehet, hogy a szülőkben ezt nem találja meg, de nagyszülő, egy tanár, egy pedagógus, egy iskolapszichológus, egy barát, hogyha ott van, és nyilván minél több, aki tényleg, akire ő tud támaszkodni, akiben meg tud bízni, és akinek nem kell mindig bizonyítani, hogy akkor lesz jó, hogyha ő is drogozik a pingpongasztal körül, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. De akár lehet valóban olyan aktivitások, amiről megint csak múlt adásban volt szó, hogy amiben megtalálja önmagát, akár sportol mellette, eljár egy másik közösségbe, lehet ez akár egy vallási közösség, de nem feltétlenül. Tehát nagyon sok minden lehet, ami hogyha ő neki fontos, és értéket közvetít, és nyilván ott van benne a közösségi faktor is, akkor ez meg tudja őt tartani, azzal szemben, ami egyéb tényezők meghúzzák esetleg be a függőség irányába.
Igen, de pont a múltkor beszélgettünk erről, vagy nekem nagyon az jutott eszembe, amikor mesélted Cápa, hogy az MMA ketrecharc az így beszippantott, és így gyakorlatilag mindent magának követelt az életedből, szóval az is egy ilyen nagyon, tehát hogy minden más megszűnik, vagy csak az a fontos, akkor az már egy függőség? Hát jelent? Tehát, hogyha kizárólagossá válik.
Ezt majd mindjárt megkérdezzük, hogy hogy volt, hogy engem is érdekel, de hogy ha minden más már olyan szinten háttérbe szorul, hogy az már kárt szenved, tehát hogyha már így emiatt valaki elhanyagolja többi dolgát, családját, nem tudom, munkáját, az egészsége rámegy, de mégis csinálja, akkor, tehát ugye ezek a nagyon, ha sok az ártalmas következmény, akkor azt mondjuk, hogy ez függőség, mert már annak ellenére nem tud ettől szabadulni, vagy nem tudja abba hagyni, hogy látja ennek a sok-sok árát.
És de ő nem ezek... látja, akkor függőség?
Persze, hát az, hogy ő erre rájön-e, tehát a, úgymond a betegség tudat megvan-e, az nagyon sok idő, tehát nagyon sok
tehát akkor
az ember nem
200 mondja. Évvel ezelőtt az emberek, akik cigarettáztak, ugyanúgy függők voltak.
Igen, nem, de hogy egy szektatagság, amikor csak kizárólag az a közösség létezik, és minden abban van, de azon belül van akár a munka, vagy nem tudom, tehát hogyha nem szenved kárt, vagy nem tudom, van-e ilyen, de hogy nem szenved kárt más tevékenység, de mégis csak az a kizárólagos közeg, akkor az most függőség, vagy nem függőség?
Hát a függőségnek sok tünetét hordozhatja, de valóban nem biztos, hogy ez csak az, vagy kizárólagosan az, ez lehet, ugye a kényszeres működésmód, ez megvan a függőségben, de sokszor ez a kettő nem ugyanaz, tehát akár egy kényszeres személyiség, aki az életének a legkülönbözőbb területein ezt az ilyen mániákus pontosságot és akár fanatizmust mutatja, az nem biztos, hogy egyben függő is. Szóval ezek ilyen érdekes társuló problémák, meg ezek a szektáknak a tagjai, most mondhatjuk azt, hogy ott valóban már megjelennek ilyen nagyon hasonló működésmódok, de ott tényleg, hogyha ez egy nagyon elkülönült életforma, ami saját szabályokkal működik, és igazából a társadalomból kiszakadva jelenik ez meg, akkor valóban kérdés, hogy társadalmi szinten ez mennyire nevezhető függőségnek. Ezek izgalmas kérdések. Valószínűleg nagyon sok az átfedés.
Cápának feltenném újra, hogy tehát azt a kérdést, amit tettetél fel, csak kicsit talán másképpen. Az előző adásban azt mondtad, hogy nem a heroin cseréledre valami, hanem a heroin van valami helyett. Tehát nem a heroin helyett van valami, hanem a heroin van valami helyett.
De a aztán... helyett azt... nincs semmi, a drog van valami.
Igen, helyett. A drog, vagy nem a heroin, igen, de a drog van valami, igen. És hogy előtte megmondtad, hogy utána a sport kvázi ugyanazt tette, hogy mindent vitt. És mindent
minden
adtál. Mindent adtál azért, hogy meglegyen az az élmény. Akkor most az valami helyett volt, vagy tehát hogy volt ez a te esetedben?
És most mi van helyette?
Hogy így megerősítésekre vágyunk. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az ember az úgy van programozva, hogy megerősítésekre vágyik. A fontos ezt megkapni otthon. Ha esetleg úgy alakul, hogy nem kapja meg, akkor a barátoktól. Ha tőlük megkapja, akkor ha kell, akkor a hídról a vízbe ugrik télen a Jeges Dunába utánuk, ha arról van szó.
Ezt te megtetted ezek szerint?
Megtettem mindent ész nélkül gyakorlatilag, azért, mert úgy éreztem, hogy az a társaság úgy, hogy mondjam, elfogadott teljesen, befogadott teljesen, ott fontos voltam. Még otthon sem éreztem feltétlenül ezt, most jó már a kapcsolatom édesanyámmal. Hát én nagyon sokáig egyáltalán nem volt velem megelégedve, és akkor nem mondok semmit. Ő ugye summa cum laude hozta nem tudom hány diplomáját, a nővérem dettó, a nekem 8 általános végzettségem van igazából, úgyhogy volt semmit, főleg apám halála után ott tényleg minden ész nélkül, mindenhol, minden tiltás ellenére, ami hát ugye anyámmal erősen megromlott a kapcsolatunk, ez így nem tett jót ennek az egésznek egyáltalán. Mondom, megkaptam a megfelelő megerősítéseket a pingpongasztal körül, mentem és utánuk a mindenhová.
De akkor ugyanez történt ugyanez a jitsuban vagy a sportban, ugyanez volt a kerested sport, a megerősítést.
Hogy egy más társaság, más megerősítések, de hogy ne tévedjünk, kb. Ugyanannyira elvitt, mint a cucc. Én egy ilyen lelkes faszkalap vagyok. Én vagy csinálok valamit, vagy nem. Ha csinálom, akkor nagyon. És teljesen el tudott vinni, teljesen el be tudott szippantani. Lehet egyébként a sport is beteges, ne tévedjünk. Én például mondom, kimaxoltam ezt is, agytörzs gyulladásig és vérömlenyig a minden merev görcsös rohamokat kaptam otthon, amikor már gyerekem volt, ami egyáltalán nem vicces, és már mindenki könyörgött, hogy hagyd abba, amit csinálsz, csak egész egyszerűen nem akartam 2 vesztett meccsel abba hagyni, úgyhogy 3 vesztett meccsel hagytam abba. Én nem mondom azt, hogy nálam van itt a tudás kulcsa.
De várj, és a sport után? Most akkor mi van?
Hát most például ez a színészkedés jött, az, hogy ezt még én se értem a mai napig se, de így egyszer csak azon kaptam magamat, hogy egy castingon ülök, és teljesen felkészületlenül szokás szerint. Azt se tudtam, hogy miért ülök ott. Kérdezték, hogy hát elolvastad a forgatókönyvet, amit átküldtünk. Mondom, nem. De hát akkor nem tanultad meg a szöveget? Nem. Mondom, de én mondom, igazából nem szeretnék filmbe szerepelni, felhívtatok, hogy jöjjek el, jó fejek voltak, minden megbeszéltük, eljöttem, de mondom, kb. Ennyi. Hát ott néztek rám, utána, ha mondták, hogy ha már itt vagyok, akkor nézek jobbra, nézek balra, üljek háttal, mit tudom én, és visszahívtak egy következő castingra. Ugyanúgy nem nyitottam ki az e-mailt, a harmadik castingra elvittem egy tanítványomat magam helyett, hogy szerintem ő sokkal jobb volna a szerepre, mint én. Akkor már ordítva röhögtek, de végül azt mondták, hogy figyelj, látjuk, hogy mindent megteszel azért, hogy ne, de ezzel együtt szeretnénk fölkérni erre a szerepre. Kaptam segítséget is. Tudni kell azt, hogy nekem ez volt ezeknek a sérüléseknek hozadéka, azt mondta, megnyugtatott a neurológus, hogy ne aggódjak, mert nem csak a rövid, a hosszú távú memóriám egyaránt sérül, csak ez még nem derül ki, de azt mondja, ki fog. Úgyhogy kaptam segítséget, amit egyébként hozzá kell tegyem, az is tök jókor jött engem, valamiért szeret, jó Isten, nem tudom még, de valamiért szeret. A lényeg, hogy tőlem a neurológus egyébként azt kérte, hogy váltott oldalon történő egyensúlykeresés és tanulásra tudom kényszeríteni az agyat arra, hogy az épp területek átvegyék a sérült területeknek a munkáját. És nekem volt egy olyan időszakon, megmondom őszintén, hogy a Zsuzsi kért tőlem három dolgot a boltból, hogy mit vigyek, és mire odaértem a boltba, amit tőlünk egyébként 300 méterre van, stabilan egyre emlékeztem. Úgyhogy telefon nélkül nem tudtam elmenni sehová, mert mondom, azt is elfelejtettem, hogy honnan jövök, hová megyek éppen, és ezt is úgy néz ki, hogy egyébként sikerült visszafordítani.
És a filmezést is ugyanezzel a nagy elemmel csinálod, mert azért ott vannak körülmények, amik nem olyan egyszerű. Tehát nem akkor filmezel, amikor akarsz.
Nem. Meg
kicsit könnyű visszacsúszni talán a szerhasználatba is.
Egyébként igen, mert látom, körülöttem van, de nekem szerintem így már ez, hogy mondjam, én már tudom, hogy nem megoldás semmire. Szóval, hogy nem vezetett sehová, kipróbáltam, mondom, kimaxoltuk, és semmi, azon túl, hogy megromlott a kapcsolatom mindenkivel, anyámmal, barátaimmal, egészségim ízét gyakorlatilag tönkretett, azon kívül semmi, mert megoldás nem hozott. Mondom, kaptam segítséget így a tanuláshoz, az első filmhez, nagyon jót tett, általában jót tett így a fejemnek, megmondom őszintén, elkezdtek beugrani képek, hogy mit, hova tettem le telefonomat, kocsi kulcsot, mit tudom én, bár akármit, ami előtte én semmilyen, így becsuktam a szemem, és így, olyan volt kicsit, mint aludtam, álmodni elfelejtettem, az utolsó kávom után éveken keresztül nem éreztem ízeket, illatokat, vagy egy ilyen kicsit, ilyen nézet, így nem tudom, hogy elmentek otthonról. És utána ugye, hogy jöttek vissza ezek az ilyen természetes érzéseim, gondolataim, az, hogy eszembe jutottak dolgok, hát rázott a hideg közben. Szóval, hogy ilyen ja, jó így újra magára találni az embernek. Mivel azt gondolom, hogy szeretnék párhuzamat vonni, amit mozgás, például engem elvittek egyszer jógára. És én azt gondolom, hogy a jóga az ez egy nagyon jó módja annak, hogy az ember így magával tudjon kapcsolódni. A légzés van, meditációnak egyébként aktív formája is, én például mondom, a futással úgy vagyok, hogy akkor vagyok hajlandó futni, ha kergetünk valakit, vagy kergetnek, de hogy egyébként hagyjuk, mert nem fáradnak el benne, csak ezt így annyira nem szórakoztat, én hogy mondjam, szeretem ilyen csúcsra járatni magamat, hogyha meccs előtt voltam hajlandó.
És akkor a jóga nem jött be?
De várjál, a jóga pont nem
lehet szó. És ezt akartam mondani, hogy de ez egy meg egyáltalán küzdősportot, azért ütjük, vágjuk, folytogatjuk, feszegetjük egymást. A jógánál én először itt voltam egyébként a Nagymező utcában, és nem értettem, megmondom őszintén, hogy mit keres, akkor puttó, akkor megvan. Puttónak a barátnőjénél, bocsat, Erkánál voltam az első ilyen jóga szeánszomon, és tél volt, hideg volt, Nagymező utca, reggel keltett a telefon, hogy puttó jóga, és úram Isten, hogy ígérhettem én ezt meg, hogy elmegyek, de mondom, mindegy, elmegyek, mert megértem. És akkor odaértünk egy ilyen félig kialakított fodrász üzletbe, akkor kezdtek el ilyen hőlékbefúval befűteni, mert hidegebb volt, mint az utcán. Na ott voltam teljesen meggyőződve, hogy én mekkora barom vagyok, hogy ide eljött. Na mindegy, a lényeg, hogy elkezdtem, és ha már ezért csináljuk, akkor én úgy, ha valamit csinálok, akkor mondom, csinál. és akkor vettem a levegőt, és akkor fújtam a levegőt, és közben erre tekerettem, aztán meg arra tekerettem, és hirtelen ilyen 20 perc után elkezdtem így, hogy mondjam, ilyen emelkedni a hangulati szintem, a végét már imádtam annak, amit csinálunk, és utána emlékszem, hogy bárhol hívtak edzést tartani, mindenhol azt magyaráztam, hogy ez egy gyűrűt fülűzőknek, hogy figyelj, takarodjál jogázni. Azok meg álltak, és néztek rám, hogy ez miről beszél.
És azóta is jogázol?
A bemelegítésembe egyébként beépítettem, csinálgatom magamnak is, én például most ilyen hajókázom, hajókázásba vagyok a dagadtam, minden nap megyünk le hajókázni, és ott a hajón nekem van egy ilyen saját kis köröm, amiben ezeket így jó részt bele is beleépítettem, meg csinálgatom, és működik.
Amúgy a jóga az kifejezetten az a sport, vagy az a mozgás, vagy az az időtöltés, ami rá tud döbbenteni arra, hogy mennyire másképp csinálsz dolgokat, mint ahogy kéne, és nem feltétlenül csak testmozgásra gondolok. Nekem itt a Nyugatinál volt egy jóga stúdió, ahol volt egy tanár, egy ilyen vékony magas srác, aki annyira azt mondta, amit nekem kellett. Tehát annyira azt a sarkat, hogy úgy, és annyira bent vannak a fejemben érzem, azok a mondatok is összejönnek, hogy ne erőből csináld. Hagyd a testedet, hogy magam ne akar nagyon megcsinálni. És tudom, amikor csinálod a feladat, nem működik, ugyanolyan szar, mint gyerekkorodban a nyújtást, azt se tanították meg rendesen, azt se csináltad soha, nem hiába rövidek az izmaid, meg sérülékenyek. És akkor mondd három ilyen mondatot jó pillanatban, jókor, és el tudod engedni ezt az akarattal akarom csinálni az asanát, hanem úgy engeded a testedet, és elkezded érezni, hogy ja, akkor ezt így is lehet. Ja, és most már nem izomból csinálom, hanem engedem, már nem feszül. Ja, most lejjebb tudtam menni. És ez az, hogy nem agyból, nem akarattal akarom csinálni, ez a tudatos, erre való tudatosság, nekem ez a jóga ajándéka. És bár én sem jogázok rendszeresen, de ezek a mondatok rendszeresen jönnek bármilyen élethez, hogy ne akaratból, ne erőből, hanem hagyd a dolgokat menni. És nálad, cápa az életedben, én azt látom, hogy lehet ez isteni gondviselés, tehát kínál meg a sors lehetőségekkel, de hogy közben meg arról is szól ez a történet, hogy meglátom-e, hogy beleengedem-e magam, hogy nyitott vagyok-e rá, hogy tudok-e aztán utána pillanatok alatt lelkesedni érte, hogy nem csak úgy, hát ez is lehetnék színész is, de küzdhetnék is, lehetnék én komoly erdőjáró, de hogy hagyod, hogy vigyen. Tehát, hogy nem csak szerencse ez, hanem hogy hagyjuk magunkat. És szerintem ez az a fajta flow, ami nem az a flow, amiről beszélnek a trénerek, meg most már a félvilág, hanem hogy így hagyod, hogy vigyen az élet, és ebben vannak szarperiódusok, hanem így megyünk arra, és hogyha ezt hagyod, akkor kevésbé kell kitölteni azokat, vagy ellensúlyozni azokat a nem tetsző dolgokat, meg hiányzó dolgokat, amiket, hogyha nem hagyod, akkor jönnek.
De akkor ez most megadja neked azt a megerősítést, ami...
Abszolút, én mondom, egy ilyen kapcsolódás nekem először ugye önmagam volt az, amihez kellett, és ebben igenis
de az ijesztő magadhoz kapcsolni, meg magad
mindenféleképpen szembenézni önmagammal, ugye elfogadni a szarságomat, mindenféleképpen az volt, de kellett ahhoz, hogy később változtatni tudjak rajta. És most ugyanúgy mondom, hogy ugye most a természet is egy ugyanolyan kapcsolódás. Itt most már én 47 évesen nem másoknak a visszajelzésére vágyom, úgymond, hanem tényleg az, hogy egy apropónnak érezni magamat ott a hegyek közt. Most voltam Szlovákiában forgatni, járok most ugye egy ilyen bűnügyi sorozatot forgatok Szlovákiában, megőrülsz. Olyan helyek vannak, mondtam, hogy itt tegyetek le, majd a visszafelé jöttök, vegyetek föl, és semmit, ott leülsz, és így jó vagy. Szóval, hogy a mai gyerek, most bocsánat, hogy kicsit vissza a saját gyermekeim kapcsán, és ugye attól tartom, hogy mi, amikor mi gyerekek voltunk, azért meg más világ volt erősen, más világ volt, ott a kapcsolat a földdel volt, a homokozóval, a fával, a loptuk a gyümölcsöt, másztunk át a kerítésen, estünk nagyokat, amit tudom én. A mai gyerekek már, sőt azt gondolom, csak a gyerek, az emberek jó része virtuális világban él, és olyan vissza megerősítéseket vár, hogy a Facebookon az ostobaságot, amit megosztott, azt hányan kedvelik, hányan szóltak hozzá, és ki, és mit, és hogy, és...
Ez ugyanaz a kapcsolódási vágy, ami neked volt, csak más platformon.
Így van, csak ez, ahogy mondjam, ez egy ilyen megfoghatatlan valami, ittenked ilyen avatarokkal tizélte a bajuszt, a szakát, amit tudom, micsodát, és ismerkedsz nőkkel, akit egyébként az utcán soha nem merné megszólítani, de ott lebabázod, meg bébi, meg drága, óvottál eddig a... Szóval, hogy mondjam, ez egy teljesen, hogy mondjam, egy ilyen irreális környezet, ami után, igen, azt elhiszem, hogy sok kérdőjel maradt, főleg gyerekekben még szerencsésen mobiltelefon nélkül nőttünk föl. Ez egy hatalmas mértejám. Ebben nagyon rossz vége lesz, és még csak a közepén, az elején járunk valahol. És féltem tőle a gyerekeimet, megmondom őszintén, kifejezetten féltem.
Mit mond erre a pszichológia? Hogy romlik a helyzet, vagy csak mi látjuk? Tehát itt most az 50 felé közeledő Bush társasága összeült.
Kikérem
magamnak. A Bushok, ti vidámak vagytok. Vagy tényleg van valami
alapú? Én próbálnám ezt a mély pesszimizmust egy kicsit így lejjebb vinni. Jó. Mert gondoljunk arra, még hogy amikor megjelent... Jó, nem, lesz. Akkor másik irány, optimizmus felé. Tehát amikor megjelent a tévé, és elkezdtek az emberek tévét nézni, meg a gyerekek tévét nézni, akkor úristen, mi lesz itt, és ez szörnyen káros, és nyilván nem jó, hogyha ott ül a gyerek a tévé előtt egész nap, tehát ezt ma is tudjuk, de hogy ezért utána megtanultuk ezt kezelni. És azért nehéz most nekünk, mert ez nagyon gyorsan zajlik, ami itt történt az internettel és az elektronikus eszközökkel, de mi azért akár 40-es, akár 50, akár mik vagyunk most, azért mégiscsak az a generáció vagyunk, akik még úgy születtek, úgy voltak gyerekek, hogy nem voltak ilyenek az eszközök.
A színes tévé volt a nagy szám.
De most már mindenhol ott van, tehát mi pont benne vagyunk abban, hogy régen nem volt, ezt megtapasztaltuk, most van, úristen. De hogy azért nyilván ez a társadalom hozzászokik, meg megtanulja ezt kezelni.
Ne, vitáznék. Pont ez a lényeg, hogy egyre gyorsul, nem tud hozzászokni, nem tudja kezelni, nem tudja kutatni, mert mire kikutatja a régi módszerekkel, a régi kutatási módszerekkel, addigra már kettővel előrébb jár minden. Tehát gondoljatok bele, hogy jött a Facebook, mindenki Facebookozott. Most már 1 percet nem néz végig senki, 3-4 másodperces videóban kommunikál a fél világ, már vagy a gyerek fele a világnak a TikTokon. Jön az mesterséges intelligencia, ami abból különleges, hogy még jobban és még profibban azt adja, amit látni akarsz. Tehát még jobban ki van szolgálva a fogyaszt. Nem tudják kutatni olyan sebességgel, hogy történnek
azért
a dolgok.
Azt gondolom, hogy a kutatásnak az eszközei is gyorsulnak. Ebben egyébként akár maga mesterséges intelligencia is segít. Én ezt kutatóként is tudom mondani, hogy én is tudom használni nagyon jól. És nyilván én csak a töredékét se ismerem azoknak a lehetőségeknek, amit lehet. Szóval én azért mégis azt gondolom, hogy bár ez rémisztő, meg gyors, és ebbe abszolút egyetértek, de hogy ezekhez az emberiség ugyanúgy fog tudni alkalmazkodni, szerintem. És ugyanúgy majd eljön az idő. Most abban vagyunk, hogy hú, ezt hogy kéne, és hogy ezek a történetek, igen, hogy a gyerekek mire használják a telefont, meg a szülőnek ez nagyon rémisztő, ezzel maximálisan egyetértek. És nyilván ezt kell a szülőként egy nagyfokú tudatosság, meg kell találni azokat a lehetőségeket, amivel ezt tudom valahogy mégis kézben tartani, beszélgetni vele, akár megfelelő eszközöket arra, hogy ne korlátlanul és akármit, de nyilván ez egy másik téma, itt igazából az addikció kapcsán gondolom ez fontosnak, hogy létezik, átalakul, de hogy azért ne gondoljuk azt, hogy ne lehetne ebbe valamilyen segítséget adni, vagy ne lehetne ezt valahogy kezelni hosszú távon, szerintem.
Biztos, hosszú távon kezelni, most egyenlőre úgy néz ki, hogy nem megy. És hogy a mai gyerekeknél ugrásszerűen megugrott a gyermekkori depresszió, a figyelemzavar, a különböző pszichés problémák.
Nem biztos, hogy ez csak a digitális hozzáférés miatt van.
De biztos, hogy az, hogy minden, aminek nem kéne eljutniuk hozzá, például az, hogy ma a rettegés korát érjük, a retteg téma már című történet, kinyitod a Facebookot, és 5 perc múlva az élettől elmegy a kedved. Én felnőttként ugye mondjuk, hogy tudom ezt kezelni. De gyerekeim ezt az egészet, nekik nincs meg a megfelelő eszköztáruk, hogy ezt tudják kezelni.
De bocsánat, szerintem korábban is voltak olyan helyzetek, akkor meg más volt a nehézség, tehát amit mondtál, hogy ilyen nosztalgikusan visszagondolni arra, hogy amikor a gyerekek még kint rohangáltak, és almát loptak, meg nem tudom, akkor meg más problémák lehettek ebből, akár az, hogy az utcán, nem tudom, olyan környezetbe kerültek, olyan veszélyekkel találkoztak, amivel most meg lehet, hogy pont azt történik, hogy a szülő, és nem azt akarom mondani, hogy tartsa a szobába egy telefonnal a kezébe, mert ebből meg ez a probléma, de hogy most meg ezzel azzal a típusú problémával találkozik kevésbé, hogy ő egész nap az utcán van egy kulcssal a nyakában. Tehát én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy minden generációnak megvannak a maga küzdelmei, és utólag mindig azt gondoljuk, hogy ó, bezzeg az én időmben, meg akkor még mi volt, holott szerintem azért ebben ott van ez a generációs torzítás. Ez
azért jó, mert most megkaptam Mandinerből, hogy megöregettem, köszönöm szépen, és amúgy mellesleg írnálak téged gyógyszerként, de ti, mert egy kicsit én megnyugodtam, tehát ez a ülj le, fiam, nyugi, a te higgadságod, meg egy kicsit ilyen hátrébb, de ez a tudományos háttér, hátrébb lépek egyet, és úgy szemlélem, nekem ez jót tesz, úgyhogy
felhívhatlak
majd néha, amikor
megvan. Nekem is van egyébként két gyerekem, akik miatt én ugyanúgy, 11 és 8,
ugyanaz a korosztály, mint az
és ugyanúgy megvannak a küzdelmek, és ugyanúgy nekem is vannak ezzel félelmeim, aggodalmak, hogy hogy kell ezt jól kezelni, hogy lesz majd, stb. Tehát én nem szeretném ezt bagatelizálni sem, én csak azt mondom, hogy tényleg mindenkornak megvannak a nehézségei, és ebben nagyon nagy átalakulások vannak, és ezt viszont látjuk, ezt abszolút aláírom, de én azért csak remélem, hogy ezeket is megoldja az emberiség, mint a többi korábbi problémát, úgy, ahogy.
Valahogy ez nekem ez a digitális függőség, meg ingerek, meg ilyesmi, és hogy ez egy nagyon elfogadott dolog, mert hogy mindenki csinálja, én is csinálom, engem is látnak a gyerekeim nyomkodni a telefonomat, meg pörgetni a Facebookon, és hogy, tehát, hogy ez a buszon, metró, mindenhol ezt látod, tehát hogy ez egy elfogadott dolog. És van a függőségnek az a válfaja, ami meg még egy támogatott dolog is talán adott esetben, a munkafüggőség. Ott mi a különbség, hogy mi a mi véd, mi az, ami segít kilépni, vagy felismerni, amikor ott nagyon ellentétes ingerek, vagy instrukciók jönnek akár, hogy igen, csináld, mert előrelépsz, meg belülről is van egy ilyen vágy, ahogy mondtad, Detti, uh-huh. az előző adásban, hogy majd később sikeres leszek, és megerősítés, és a többi. Közben meg már nem foglalkozom semmi mással, de azért van a pénz is, ami még uh-huh. jobban táplálja ezt, szóval ez...
Igen, az fontos különbség valóban, hogy a társadalom hogyan kezeli a munkafüggőt, meg mondjuk a heroinfüggőt, vagy az alkoholistát, és ebben nagyon nagy különbségek vannak, de nagyon sok a hasonlóság azért, csak esetleg más szempontból. Tehát, hogy azért a munkafüggőségnél is az kell látni, hogy bár ott vannak ezek a pozitív visszajelzések, akár a közvetlen, akár a tágabb környezet felől, hogy jaj, de jó vagy, mennyire jól csinálod, stb. Ott ennek is megvan az ára. Ugye akár a heroinnál más az ára, vagy más negatívumokat láthat az ember, tehát akár pont, hogy a társadalom kiveti magából, vagy mások kritizálják, vagy akár az egészségének más típusú problémái jelennek meg, és a többi, de a munkafüggőségnél ugyanúgy meg tud az jelenni, hogy akár az egészségére is rámehet az, hogy például nem alszik, eleget a sok munka miatt már rosszul alszik, akkor emiatt egyébként, és ezt a saját kutatásainkban is találtunk, elkezd szereket használni. Szóval azért szeretném ezt is hozzátenni, hogy akár az esti megnyugvás miatt, mert nem tud lefeküdni, nem tud elaludni, annyira kattog még mindig a dolgain, iszik alkoholt, vagy gyógyszert vesz be, nyugtatót, altatót, illetve a stimulánsok ugyanúgy a dohányzásra, és azt látjuk, hogy egyébként gyakoribb a munkafüggők között, de akár az illegális stimulánsok is, az, hogy egy valahogy felpörgesse magát. Most itt ne arra gondoljunk, hogy minden munkafüggő speed függő is egyben, de hogy van egy ilyen tendencia, hogy akár ilyen motivációk miatt is nyúlnak stimulánsokhoz. És akkor ez most csak egy példa volt, bár szerintem fontos, de hogy ugye a kiégés veszély, az ezzel együtt járó depresszió, a szorongások, tehát nagyon sok olyan tünet lehet az ilyen kényszeres túlmunkától, amitől már igazából egyetlen nem boldog az ember, és hogy ezt a fajta kettősséget kell látni ugyanúgy, mint a többi függőségnél, hogy nagyon sokat adhat, úgy érzi, de nagyon sokat elvesz, és amikor ez a mérleg elbillen, akkor azt mondjuk, hogy ez egy addikció, mert hogy már annyi minden van a rovásán annak, hogy én folyamatosan dolgozom, ugye, és akkor a kapcsolatokról még nem is beszéltem, ami a többi függőségnél is ott van, hogy elvesznek kapcsolatok, tönkre mennek. Itt ugyanúgy meg tud jelenni az, hogy folyamatosan konfliktus van otthon, hogy ő mennyit dolgozik, már megint este 10-kor jöttél haza, otthon is dolgozol, miért nem lehet veled beszélgetni, ha elmegyünk nyaralni, akkor is dolgozol, stb. Stb. Ez nagyon sok konfliktushoz és akár kapcsolatoknak a felbomlásához vezethet.
És ráadásul van egy olyan dolog is, hogy nem tudom, a pénzt kapom, a saját vállalkozásomat muszáj tolni, mert különben bedől az egész, és csődbe megyek, vagy egy olyan hely, vagy egy multinál dolgozom, ahol kitaposnak belőlem mindent, amit lehet, vagy egy olyan ügyért dolgozom, ami nagyon szívügyem, és ezért sok mindent feláldozok a kedvéért, tehát akkor hol kell ezt jól elkapni?
Is szerintem azt meg kell látni, hogy amikor ezt mondja a munkamániás, hogy ezek vajon nem önigazolások-e, és nem csak azért mondja, hogy azt, hogy ő miért dolgozik ennyit, ezt tulajdonképpen megmagyarázza a környezetének. Nagyon sokszor van az, hogy hát én ezt miattatok csinálom, azért csinálom, hogy
majd sok pénzünk legyen.
Több pénzünk legyen, elmenjünk nyaralni, nem tudom, ide-oda-amoda, vagy mert tényleg azt mondja a főnök, holott pedig lehet, hogy ezt meg tudná oldani, ha nagyon akarná. Szóval nagyon sokszor ezek ilyen hivatkozások, vagy hát tulajdonképpen megmagyarázás annak, hogy ő miért kényszeres munkavégző. De nem azt akarom mondani, hogy ne lehetnének ilyen külső tényezők, és az is látható, hogy akár vannak olyan típusú munkahelyek, vagy olyan hivatások, amik jobban beszippantják az embert, és itt az előbb mondtad ezt a nemes ügyet, vagy az ilyen tényleg ilyen fontos célokat.
Úgyhogy mások is függnek tőlem akár.
Így van, és hogy például azt mi is láttuk a kutatásunkból, hogy akár a civil szervezeteknél dolgozó emberek bizony nagyobb veszélyben vannak a munkamánia szempontjából, hogy miért, a miérteket mindig nehezebb megválaszolni, de ez lehet abszolút egy magyarázat, ami itt felmerült, hogy ha azt érzi, hogy azon nagyon sok minden múlik mások életében, hogy ezt a pályázatot elnyerje, és ezért, nem tudom, hetekig dolgozik rajta, vagy utána maga a munkája olyan, hogy másoknak segít. Tehát a segítő foglalkozások,
az felelősség
ilyenek,
is van benne.
És egyébként, ha itt már az addikcióváltás felmerült, nagyon sokszor van az, hogy a függők aztán segítők lesznek, és abban jelenik meg ez a fajta ilyen kodependens működés, ilyen társfüggő működés, ami a segítőknél, akár ez az úgynevezett helper szindrómában megjelenik, hogy ő annyira akar segíteni, hogy már szinte így nem tudja a saját identitását és a segített félnek az identitását nagyon kategórikusan elválasztani, és állandóan ez a, tulajdonképpen itt már egy ilyen munkamánia is, meg egy társfüggőség is megjelenik, hogy egyfolytában segíteni akar, meg azt gondolja, hogy ő menti meg a másikat. Szóval ezek ilyen izgalmas összekapcsolódási pontok, és hogy valóban az, hogyha van egy ilyen nemes cél, vagy a segíteni vágyás, ez lehet egy ilyen faktor ebben, ami miatt behúzza a munkamániába. De vannak úgynevezett kizsákmányoló munkahelyek, amik azért szintén hát hozzájárulhatnak ehhez. Szóval nem azt akarom mondani, hogy csak a munkafüggőnek való születés visz el minket ebbe az irányba, tehát az, amilyen a mi karakterünk, személyiségünk, hanem bizony vannak olyan munkahelyek, amik ezt nagyon elősegíthetik, akár a...
És bizony ehhez hozzájárulhat egy munkatörvénykönyv módosítása, ami az ehhez való eszközöket szűkíti, vagy tágítja a foglalkoztatónak. Én a műsor vége fele egy-egy kérdések még mindenképpen, és inkább a pozitív irányba terelném a beszélgetést, hogy Deti, tőled azt szeretném megtudni, hogy a kutatások hoznak-e valami visszatérő motivumot azokból, tehát van-e közös, és mi a közös azokban, akik letudtak, és hosszú távon letudtak tenni függőséget, szereket, bármit?
Hát az biztos, hogy ez sosem egy rövid út. Tehát ez egy közös pont, hogy egyrészt ezek a fordulópontok nagyon jelentősek, a visszacsúszások, visszaesések, amit jól kell kezelni. Tehát ami nagyon fontos, hogy ne az legyen az üzenet a terápiában, hogy te elbuktál, vagy a környezet részéről.
Ennyi vagy.
Ennyi vagy, gyenge vagy, nem tudod megcsinálni, hanem lássuk azt benne, hogy jó, most megpróbáltad, most nem sikerült, de menj tovább. És most lehet, hogy visszacsúsztál egy olyan időszakba, de akkor nem tudom, x hónap múlva, amikor ott tartasz, próbáld meg újra. Tehát ez, akkor azt gondolom, hogy az a fajta motiváló szerep, ami tényleg a környezet részéről fontos, és ez a terápiában is fontos, hogy abban segíteni, hogy ő megtalálja ezeket a pontokat, amik úgymond a másik oldalon vannak, a szermentes vagy a függőségmentes életben, és hogy ezekhez hogy tud kapcsolódni. Ebben mindenképpen segíteni kell őket. ez még nagyon fontos, és azt mondom, hogy a közösség megtalálása, amiről most sokat, sok szempontból beszéltünk, hogy lehet olyan közösség, ami behúz, tehát az ártalmas közösség, de azért nem csak az van. Tehát, hogy fontos megtalálni azt a
támogató
közösséget, és sokszor a sikeres terápia is ilyen közösségi alapon történik, tehát közösségi terápiákban. Egyébként ebben mindenkinek más az útja, tehát az, hogy egyéni utat talál a terápiában, vagy csoportosan, az nem mindig ugyan, tehát hogy nem mindenkinek ugyanúgy működik, többet érdemes kipróbálni, és valakinél inkább az egyéni terápia, de nagyon sokszor ez a közösségi, a közösség mint terápia tud segíteni az addikciókban.
Illetve te mondtad ezt is, Cápa, hogy a szembenézni magaddal, meg tisztába jönni magaddal, önismeret.
Mi van a függőség mögött, vagy mi van helyette, vagy mi helyett volt a függőség? Te mit találtál?
Nekem az első orvos, aki igazából segített, a Rigófi orvos úr voltam én ugye a Csernosnak is az első, hát nem is tudom minek, szóval, hogy ők is elindítottak ezt a Magadért Drogmentességet Védő Alapítványt. Csoportoznak gondolom azóta is, csak most már nem tudom, ezért 10 éve, hogy van ez, mert ugye ott úgy kellett, hogy bemutatkoztál, és elmondtad, hogy mióta nem vagy szerhasználó, és én megmondom őszintén, már akkor zavart, hogy még folyam, szóval, hogy még mindig a szerhasználó, vagy hogy én futottak, még szerhasználó vagyok, és nem arról beszélgetünk igazából, hogy mi van helyette. Úgyhogy én még egyszer kiemelném itt az elengedés kapcsán azt, hogy nem csak egy dolgot akarok elengedni, szóval az, hogy nem akarok heroinozni, de más nem változtatok semmit az életemben, önmagában az kevés legyen, az alkohol, bármi az ég egyet a világon, szokásainkon kell változtatni, a környezetünkön kell, minket körülvevő embereken. Ez egy tök érdekes dolog, az ember most így mondok egy ízét, Budapesten nem megy el, utazik Spanyolországba, ezért Dél-Franciaországba, ezért is hirtelen egyszerűen eszébe se jut az, amit van neki állandó problémát okozott. Szóval, hogy ennyit okozhat egy környezetváltozás. Úgyhogy én mindenféleképpen mondom, voltunk itt a Csernus első katonái, utánam magamat, hogyha még mindig abba gondolkodnék, hogy a Dicz Gusztáv vagyok, ezért 15 éve ugye most már leszokott heroin függő. Mert hogy ott az úgy volt kezelve, hogy te akkor most
egyszer
már
függő, függő
voltál, akkor az maradt az életed végéig. Na már most hát látjuk az Imréd is, meg hogy egy-két ember ennek így bennmaradt úgymond ebbe a bűvkörbe, hogy rájuk ez hosszú távon milyen hatással volt. Nekem szerencsém volt, én találkoztam a Rigóval, amikor elmentem hozzá az első kezelésnél, azzal kezdődött, hogy azt mondja, Gusztán mondja, hogy mit írja. Én még ültem, és nem értettem, hogy mondom, hát, hogy doktor, hát azt mondja, tudja maga, mit szeretett egyik, mondja, miből mennyit írja. Vagy azt mondja, miért jött ide? Azt mondja, azért, hogy leszokjon, mert akkor azzal kezdődik, hogy ezt elrakom, mert ezt az elmúlt 10 évet maga nem fogja megúszni, nem tudja megúszni. És tükröt tartott elém, és amit először utáltam nézni, azt utána, hogy mondjam, hogy egyre jobban kikörvonalazódott, amit most már így nem azt mondom, hogy szeretek nézni, hanem most már így ki vagyok békülve az, amit a tükörben látok.
Hogy lehet, hogy nem jó, vagy nem elég jó az, amit látok, de hogy azt szeretni, hogy folyamatban vagyok, hogy úton vagyok. Tehát hogy nem az a lényeg, hogy éppen akkor kit látok a tükörben, hanem hogy van ráhatásom, hogy ki lehet abból, és az lehet élvezetes, bármennyire fájdalmas is. Úgyhogy inkább molyoljatok ezzel, mint bármi mással.
Köszönjük szépen vendégeinknek, Dicz Gusztávnak és dr. Kun Bernadettnek, hogy eljöttek hozzánk, vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszönöm!
Ez volt a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk 2 hét múlva is!